Az Európába irányuló, csak nem teljes egészében iszlám hátterű migrációval kapcsolatban gyakran elhangzik, hogy a bevándorláspárti szélsőségesen liberális erők a saját fejükre is bajt hozhatnak ezzel, hiszen akár keményebb konfliktus is kialakulhat a muszlim konzervativizmus és a korlátok nélküli szabadosságot hirdető társadalmak, amolyan ultraliberalizmus között. Kérdés azonban, hogy maga az iszlám mennyire tud megmaradni a maga valójában? Erodálhatja-e a muszlim hagyományokat, az életvitelt, az, hogyha napi szinten szembesülnek a globalizmus hatásaival, annak propagandisztikus térítő jellegével? Szajfó Omár, a Migrációkutató Intézet elemzője van a vonalban. Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A kérdés elhangzott tehát, a muszlim hagyományokat, hitéletet, vallásosságot, vagy nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzam meg azt a létet, ahogyan ők a mindennapjaikat megélik. Mennyiben képes megváltoztatni az a liberális közeg, ahová ők jönnek, illetve mennyire tudja az a fajta konzervatív hozzáállás a mi hagyományainkat átformálni, amit ők képviselnek?
Ha egy szóban kellene válaszolnom, azt mondanám, hogy nagyban. Tudni kell, hogy az iszlám az nem csak egy vallás, nem csak egy eszencia, hanem általánosságban egy kultúrát is képvisel. Tehát egy Marokkóban élő muszlim, az ő maga vallásosságát nyilván egy abszolút iszlámnak éli meg, de abban az ő vallásosságában nagyon is ott vannak a helyi hagyományok, a családi tradíciók, az ilyen lokális kultúra, úgy általában a marokkói kultúra, ami aztán vegyül az iszlámmal, és mondhatjuk, hogy az iszlám egyfajta ilyen köntösként rajta van. Tehát egy átlagos marokkói, szíriai, török nem feltétlenül tesz különbséget a vallási és a kulturális tanok között. Az iszlám világ általában, és most itt elsősorban mondjuk a Közel-Keletről, Afrikáról beszélünk, azokról a térségekről, ahonnan nagy számban érkeznek bevándorlók Európába, ezek konzervatív vidékek. Nem kizárólag a vallás miatt, hanem általában a társadalmi kultúra miatt. Egy egyiptomi kopt keresztény nagyon hasonlóan konzervatív értékeket vall, mint egy egyiptomi kopt. Ugyanez mondható el a szíriai keresztényekről, az iraki keresztényekről és társaikról is. Tehát itt elsősorban azt látjuk, hogy egy konzervatív közegből érkező emberek szakadnak bele egy liberális közegbe, ami teljesen más mentális szoftvert igényel. Ezek a közel-keleti társadalmak, hogy még mélyebbre menjünk a kulturális vetületébe, ezek kollektív társadalmak. Ami azt jelenti, hogy az ember elsősorban a közössége irányába tartozik elszámolással. Tehát a közösség ezekben az országokban, ahol a társadalmi rend zavartalanul működik, a közösség megrendszabályozza a rendbontókat. Ez, hogyha megtörténik a migráció, és egy ember individumként, vagy akár csak családként is elkerül egy európai közegbe, szükségszerűen megbomlik, hiszen nem lesznek ott azok a visszatartó erők, nem lesznek meg ott azok a fontos társadalmi szereplők, akik rendet tennének egy adott esetben. Hogy egy példát mondjak, ez a tavaly nyáron történt zavargások példája lenne Malmöben, Svédországban, ahol azt láttuk, hogy mikor a rendőrök felálltak és velük szembeálltak a muszlim különböző országokból érkező fiatalok, voltak köztük afgánok, afrikaiak, észak-afrikaiak, akkor a helyi imám próbált rendet tenni. De hát a fiatalok egyszerűen csak átgyalogoltak a helyi imámon. Ilyen egy muszlim országban nem történhet meg, hiszen ott az imám az egy fontos társadalmi szereplő is, akinek van egyfajta hatalma a fiatalokra. Malmöben a migrációs körülmények között ez nem áll fenn. Tehát egy nagyon tág problémáról van szó.
Egy picit hadd gondolkodjak önnel. Ugye mi, akik itt élünk ebben az úgynevezett liberális társadalomban, bár azért a liberalizmusnak egy konzervatívabb ágát képviseli nyilvánvalóan Magyarország, mint mondjuk Svédország, most csak mondtam két azért viszonylag távol álló példát egymástól, mi egészen kicsi korunktól bizonyos szabályrendszerben élünk, bizonyos társadalmi normákat tanulunk, ebben tudunk létezni. Ők, akik ide jönnek most Magyarországra egy teljesen más felépítésű társadalmi közegből, gyakorlatilag nem ismerik a mi szabályrendszerünket, nem tudják, hogy hogyan tartsák be, és nem is tudják velük betartatni azokat. Tehát, hogyha én ezt jól értelmezem, itt prognosztizálva van a teljes káosz azzal, hogyha létszámában nagyobb lesz ez a közösség.
Egy nagyon fontos dolgot mondott, ez pedig a betartatás. Tehát látni kell azt is, hogy általában a észak-afrikai, közel-keleti kultúrák, az afrikai kultúrák erősen tekintélytisztelőek. Tehát amennyiben van egy olyan hatalom, amely betartatja a szabályokat, és a társadalom is konzervatív, lefektet bizonyos szabályokat, akkor ők ehhez szükségszerűen alkalmazkodni fognak. Ez egyébként kulturálisan is bele van kódolva. A probléma másik része az, hogy én szociológiai terminussal éljek, tehát ezek a kultúrák alapvetően szégyen alapúak, a nyugati kultúra pedig általában bűntudat alapú. Tehát a nyugati kultúrában, hogyha valami negatív cselekményt követel valaki, akkor ez egyfajta bűntudattal jár. Számos közel-keleti vagy migráns kibocsátó kultúrkörben ez sokkal inkább a szégyen az, ami visszatartó. Tehát az a szégyen, hogy ő megszégyenül a családja előtt, a családja megszégyenül a társadalom előtt, ezáltal romlik a pozíciója, aminek egyébként utána már hatalombeli gazdasági vetületei is vannak. Itt Európában ez nem áll fent, hiszen a migránsok jelentős része egyénként próbál meg érvényesülni. Tehát az a fajta morális kód, az sok esetben nincs meg, de itt nem általánosítanék, mert mi homogén masszaként tekintünk a migránsokra általában, illetve a muszlimokra, de itt nagyon is differenciált közösségekről van szó. Azt kell látni, hogy a migráns közösségeken belül legalább akkora, ha nem nagyobb feszültségek vannak, mint a többségi társadalom és a migránsok között. Leginkább az ilyen kulturális okokból, hiszen egy szíriai társadalmi kultúra nagyban különbözik egy marokkói társadalmi kultúrától, amit különbözik egy török kultúrától, és akkor még az afrikaiakról nem is beszéltünk. Tehát azt kell mondani, hogy igen, a migráció valóban olyan stressz helyzetet okoz a migránsban, személyében is, meg a közösségekben is, ami utána prognosztizálja ezeket az összeütközéseket a többségi társadalommal, és egyébként a belső migráns közösségekben is.
Nagyon szeretnék belekapaszkodni abba, hogy azt mondta, hogy mi egy homogén masszaként kezeljük ezt az iszlám hátterű bevándorló közösséget, holott azért itt messze nem egy homogén közösségről van szó, és ezt azért szeretném megragadni, mert pontosan ebből kiindulva, illetve hát azoknak a múltbéli tapasztalatoknak az okán, mint például a nagyon sok száz áldozattal járó egyébként iszlám merénylők által elkövetett terrortámadás Európában, már kialakult egy nagyon komoly fóbia az európai társadalmakban az iszlám iránt. És hát éppen Franciaországban újabb és újabb próbálkozások vannak ennek az iszlám fóbiának a legyűrésére. Most éppen a Franciaországi Iszlám Fórum nevű szervezet igyek egy olyan hivatalos testületet létrehozni, amely ezt az iszlám fóbiát valahogyan orvosolná a francia társadalomban. Egyébként javítson ki, hogyha tévedek, de a franciák példája azért lehet egy remek példa ennek a konfliktusnak a kezelésére, mert talán ott vannak most legnagyobb arányban iszlám hátterű bevándorlók, de nem vagyok szakember, tehát tényleg, hogyha ebben tévedés van, akkor javítson ki engem. Ezek mennyire lehetnek életszerű próbálkozások?
Az iszlamofóbia témája, vagy amit iszlamofóbiának neveznek, egy erősen átpolitizált és egy eléggé vitatott téma. Tehát azt szükségszerűen látni kell, hogy leginkább 1979 után, az iráni iszlám forradalom után az Egyesült Államokban kialakult az a fajta diskurzus, ami gyakorlatilag a korabeli kommunizmusnak az analógiáján kezelte az iszlámot. Mondhatni, hogy ez egy politikai ideológia, ami veszélyezteti a nyugati érdeket, stb. Európában a bevándorlással kapcsolatos ellenérzések egyébként már kezdetekben, a 60-as években megvoltak. A nagy különbség az a mostanihoz képest, hogy akkor erősen etnikai alapon közelítették meg ezt a kérdést, részben azért is, mert a bevándorlók, törökök, adott esetben nem is muszlimok, mondjuk a karibiak, szurinámiak, ők is etnikai alapon határozták meg önmagukat. Későbbiekben ez a témakör, mondhatjuk, hogy a diskurzusban eliszlámosodott, és most iszlámról beszélünk, aminek van egy olyan vetülete is, hogy a második világháború utáni Európában egy vallást kritizálni sokkal elfogadottabb, még egy liberális közeg előtt is, mint egy etnikumot, vagy etnikumhoz, tágabb kultúrához kötni egy társadalmi problémát. Tehát van egy ilyen vetülete is. Viszont azt kell látni, hogy az iszlamofóbiát, meg ennek az ez elleni védekezés, ennek a bírálatát kisajátították Európában az elmúlt évtizedekben olyan csoportok, akik ezen a maguk pecsenyéjét sütögetik. Franciaországban például muszlim testvérekhez kötődő, tehát a muszlim testvérekről azt kell tudni, hogy államhoz közvetlenül nem kötődő, nemzetközi kapcsolatrendszerrel bíró muszlim szervezet, amely gyakorlatilag újra iszlamizálná a muszlim közösségeket, tehát nem muszlimokat téríteni meg, hanem a muszlimokat próbálja újra iszlamizálni a maga értelmezése szerint. Számos európai országban problémát okoz, egyébként még nagyobb problémát okoz az arab országokban. A legtöbb arab országban tiltó listán is vannak, Európában viszont a liberális közegben terjedhettek, és terjeszthették a tanaikat. Tehát ez a muszlim testvériség különböző szervezeteket hozott létre Európában is, amely monitorozzák az úgynevezett iszlamofóbiát, ezzel ők a maguk politikai agendáját próbálják erősíteni. A másik ilyen fontos szereplő az úgynevezett iszlamofóbia figyelés kapcsán az Törökország, amely a diaszpóráján keresztül nagyon is reálpolitikai kérdéseket próbál, vagy érdekeket próbál érvényesíteni Európában, és az elmúlt időszakban már nem csak a török diaszpórát próbálja etnikai alapon mobilizálni, hanem egy úgynevezett, tehát Erdogan elnök önmagát a muszlimok védelmezőjeként pozícionálja, természetesen csak Európában, például a rohingyák esetén ez nem történik meg, tehát itt is van egy erős politikai megfontolás, de a lényeg az, hogy Törökország is monitorozza az úgynevezett iszlamofóbiát, ezáltal magát egy muszlim, pán-muszlim szereplőként pozícionálja. Egy ilyen helyzetben Emmanuel Macron, aki igyekszik valamelyest az állam irányítása alá vonni a főbb muszlim szervezeteket és megteremteni, amit ő francia iszlámnak nevez, ezt az irányzatot, nem tehet más, csak egy újabb szervezetet hoz létre, ami hasonló feladatot lát el, de legalább nem idegen érdekeket képvisel, nem, és ezáltal mondhatjuk, hogy így domestikálja az egész iszlamofóbia kérdéskört.
Egy kicsit hadd térjek még itt a beszélgetésünk utolsó néhány percében oda-vissza, hogy liberalizmus kontra iszlám, illetve muszlim hagyományok. Ugye a muszlim fejkendő, ennek egyébként sok fajtája van, most ebben nem bonyolódnék bele, mert ez már önmagában sok percet vinne el, hogy milyen nevekkel illetjük azt az arcot, meg sokszor a teljes testet eltakaró lepelt, amit a muszlim hölgyek hordanak. Szóval annak a betiltása az egy olyan, a biztonsági megfontolások mellett egy olyan ideológiai elképzelés mentén történik, hogy fel kell szabadítani ezeket az elnyomott nőket, akiknek takargatniuk kell önmagukat itt Európában is. De mit szólnak ehhez az elnyomott nők, akik a saját kultúrájukat önmagukban azért odaviszik ezekbe a liberális államokba? Ez a fajta liberális felszabadítás, ez számukra azt jelenti-e, mint nekünk, akik fel akarjuk őket szabadítani?
A probléma nagyon összetett. Itt egy picit bele kell mégis menni a ruháknak a mienségébe, miben létében. Van az arcot és eltakaró, köznyelven burkának nevezett, de egyébként számos egyéb néven illetett ruhadarab, ami egyértelműen legalábbis európai kontextusban egyfajta politikai állásfoglalás is, hiszen a muszlimokat kibocsátó országokban ez a fajta arcot elfedő fejkendő nem létezik. Ez már szükségszerűen politikai irányzatokhoz csatlakozik, viszont ezt nagyon kevesen viselik. Tehát ez ilyen 10%-okban kifejezhető azoknak az aránya, azoknak a muszlim nőknek az aránya, aki ezt Európában hordaná. Tehát az úgynevezett burka törvény, a burka tiltása, az egy egyszerű dolog, mint nem, ő nem ütközik társadalmi ellenállásba, azzal még a muszlimok is egyetértenek nagy részt. Ami problémásabb, az a csak a hajat takaró fejkendőnek a viselete, ami viszont már egy népi iszlámot, egy kulturális iszlámot képvisel, amit általában hordanak a muszlim országokban is, és ennek kapcsán jöhetnek elő viták, de a helyzet az, hogy Európában a hajat elfedő fejkendőt nem igazán tiltják. Bizonyos közterekről vagy intézményekből tiltották ki Franciaországban, egyes német tartományokban, de ez mivel egy tágabb társadalmi és kulturális kérdést vett fel, aminek már politikai vetületei is vannak, ebben nem nagyon mennek bele az európai döntéshozók. Muszlim részről pedig amilyen vegyes a muszlim társadalom, annyira vegyes ennek a megítélése. Vannak például ad abszurdum muszlim feminista irányzatok, akik azt mondják, hogy ez a nőnek a személyes joga, hogy ő hordja, mert hiszen Mohamed trópéta is feminista volt, és ezt szépen levezetik. Valaki úgy gondolja, a nyugatizált nők, akiknek mondjuk konzervatív családból jöttek, hogy ezt a családjuk kényszerítette rá. Tehát számos megközelítése van ennek a témának, és így nehéz is ebben igazából igazságot tenni, mert számos valóság létezik egymás mellett.
Jó, hát megoldásokat nem tudtunk adni ebben a néhány percben, viszont az szerintem napnál is világosabban kiderült, hogy az, hogy ezeket a nagyon-nagyon különböző kultúrákat valahogyan egy békés egymás mellett élésre tudjuk rábírni, az azért még egy komoly kihívás az európai társadalom számára, és hát köszönöm ezeket az információkat Szájfó Omárnak, a Migrációkutató Intézet elemzőjének, akitől most el is búcsúzok. Viszont hallásra!
Viszont hallásra! Kort.